Ha a vonatok indulnak, forradalmak zúgnak el felettünk, és fiatal férfiak és fiatal nők halnak meg egészen fura módon. Azt hiszem, hogy ezeknek az érzelmi megfogásában az egyik legjobb Bródy János énekezenész, gitáros zeneszerző. Jó napot kívánok, szia!
Jó napot! Üdvözlök minden hallgatót!
1956 tartalma az, ami megfog egy ilyen művészembert, a történelmi része, vagy az, hogy olyan furcsán van most már megszorítva bennünk az a forradalmi tisztaság, igenis nekem van benne egy ilyen, nem tagadom. Tehát, hogy ami már nincs meg nagyjából 2016 óta.
Hát nézd, az a helyzet, hogy én 10 éves voltam 1956-ban, és vannak emlékeim. Az, hogy valójában mi történt, a történelmi szemléletet csak később szedtem föl magamra, de van egy nagyon erős érzelmi vagy alapozottság, ami hát lényegében abból táplálkozik, hogy én a Szemere utcai általános iskolába jártam, amelyik ott van, az Alkotmány is a Szemere utca sarkán, és nevezetesen 56. október 23-án én délutános voltam. Amikor kijöttem az iskolából, akkor az Alkotmány utcában már honpörgött a tömeg a parlament felé, és hát én úgy ösztönszerűleg csatlakoztam, mert hát valami olyan hihetetlen barátságos volt az a népség, amelyik ott vonult, és olyan örömmel fogadtak maguk közé. Mondom, csak érzelmi emlék, nem nagyon emlékszem tulajdonképpen a mondatokra, vagy a szavakra, amikor elhangoztak, de arra nagyon emlékszem, hogy mentünk a parlament elé, és akkor ott egyszer csak sötét lett, valószínűleg leoltották a közvilágítást, közül a besötétedet, és akkor az emberek újságpapírból csavart fáklyákat gyújtottak, és az én kezembe is adtak. És hát egy fiatal gyerek általában mindig azt hallja, hogy ne járt a tűzzel, fiam, meg szóval, hogy ez olyan, és akkor az én kezembe is adtak, és arra nagyon emlékszem, hogy ott álltam egy égő újságpapír fáklyával a kezemben, és hát ez az emlék úgy megmaradt, és azóta is néha az érzésem, hogy ez volt az 56 üzenete számomra, hogy nekem egy ilyen égő fáklyával kell a sötétben világítani.
És amikor hazamentél, a szüleid, a barátaid, a másnapok, a harmadnapok, a következő időszak, arról vannak emlékeid?
Van, igen, persze. Hát a Bank utca és a Bajcsi Zsirinszki utca sarkán laktunk, és hát elég későn értem haza. Valószínűleg egy olyan csoporttal mehettem hazafelé, amelyik a rádió felé ment már, mert azt tudom, hogy egy csoport ember elindult arra, amerre én laktam, és akkor úgy mentem velük, és akkor aztán odaértem az otthonunkhoz a sarokra, és hát akkor éreztem, hogy már sötét van. Hazamentem, kaptam egy pofont, mert hihetetlen ideges volt már az anyám, hogy mi lehetett, mert hát akkor már azt hiszem a rádiónál az első lövések eldördültek. De arra is emlékszem, hogy utána ott a Bajcsi Zsirinszki úton a tankok vonultak, és az a kép, ami bennem maradt, hogy a tankokon lógtak a fiatalok, szóval, hogy úgy tele volt. Aztán később tudom, hogy ez volt a fraternizálás, ezek azok a szovjet tankok voltak, amelyek meggyőzték az emberek, hogy hát itt nem ellenség van. És aztán két nap múlva még a csütörtöki napon is, amikor úgy tűnt, hogy a forradalom győzött, akkor az apámmal elmentünk a Kossuth térre, ahol a nagygyűlést hirdették, és hát arra is emlékszem, hogy akkor későn mentünk már, hogy szerencsésen csak ott a Nádor utca sarkán volt hely, és akkor a Nádor utcában megjelent egy tank, és akkor az apám ilyen ösztönösen behúzott minket ott egy épületbe, saroképületbe, ahol nyilván valami hivatal volt, ahol voltak ismerősei, és hát még azt is emlékeim között őrzöm, hogy úgy nem volt szabad az ablakon kinézni, mert hát hallottam a lövéseket, és még láttam, hogy a szemben lévő épület tetején, a Földművelési Minisztérium tetején kis fekete alakok mozognak. Tudom, hogy ez máig tisztázatlan körülménye az eseményeknek, hogy ott a Kossuth téren kikezdte el a lövöldözést. Hát én annyit tudok mondani, hogy én minden esetre láttam embereket a Földművelési Minisztérium tetején. Tehát ennyi van. Aztán az összes többit persze már az elbeszélésekből, meg hasonlókból igyekeztem összeszedni és hozzátenni. De minden esetre a szüleim és baráti társasága is olyanokból állt, akiket hát úgy a fiatalkoromban, 60-as évek elején olyan 56-osok voltak, akik hát valamilyen módon mégiscsak volt közük a forradalomhoz. Anyámnak nagyon jó barátja volt a Litván György nevű történész, aki azt hiszem, hogy elég jelentős szerepet játszott különösen az előkészítésben, meg a Petőfi körben, meg hasonló, és hát így aztán én elég sokat tudtam arról, hogy alakult úgy a magyar történelem, hogy 56-23-án a népesség fellázadt az uralkodó rendszer ellen, és az emléket, miután az a rendszer, hát egy másik, így szokták mondani, másik narratívával próbálta ellenforradalomnak titulálni, és hát tudtam arról, hogy ez egy hazugság, és nem úgy mondta, hogy egy hivatalosan kellett róla beszélni. És ez a tudás, ez nyilvánvalóan bennem volt akkor is, amikor aztán az első szövegeimet írtam, és hát ennek következtében van egy-két olyan akkori dal, ami valahogy mindenképpen őrzi ennek a hangulatát. A Szűcs Miklós nevű történész mondta egyszer nekem, hogy amikor a Miért hagytuk, hogy így legyen címe, de arról volt szó éppen, hogy az hogy született, vagy miért is írtuk azt, és valahogy azt mondta, hogy hát lehet, hogy mi vagyunk 56 utolsó nemzedéke, akik még így megélték, és valahogy az emlékeik között szerepel mindaz, ami akkor történt. De azért nagyon zavar engem, hogy az akkori, hogy mondjam, nagyon, nagyon sematikus hazugságok után, ott a rendszerváltás utáni tisztázások végül is nem vezettek ahhoz, hogy ma már az 56 képe, hogy úgy mondjam, a maga bonyolultságában és összetettségében lenne mindenki számára elfogadható és érthető, hanem megint egy másik, eléggé hamis narratíva az, ami uralkodóvá vált. Mert hát miközben ugye a 90-es évekig azt hallgattuk, hogy micsoda bűnöket követtek el a felkelők, de hát azokat a szerencsétlen képeket sugározták folyton, ahol hát végül is ártatlan kiskatonákat lincselt meg a tömeg, akiket. De hogy aztán manapság már mintha arról nem lenne szó, hogy hát ezt mégis kikezdték ezt a forradalmat, és milyen szándékok vezették. És mondjuk Angyal Istvánról nagyon kevés szó esik. Manapság mindig a pesti srácok, a hős gyerekek, akik az utcán voltak, akik hát valószínűleg nem voltak igazán tudatában abban, annak, hogy mit csinálnak igazán. De például arról, ami szerintem nagyon fontos része volt az 56-os eseményeknek, a munkástanácsok. Az, hogy az emberek azt gondolták, hogy most a közös tulajdont, amire vágytak, és amit hazudott nekik az előző rendszer, hogy azt megvalósítsák, és tényleg köztulajdonban veszik a termelőeszközüket. Senki sem akarta. Nem emlékszem arra, hogy bármilyen jelentős szándék lett volna arra, hogy a kapitalizmust állítsák vissza. hanem azt gondolták, hogy hát valamilyen emberséges és tisztességes szocialista, vagy mondjuk így közösségi társadalmat hoznak létre, és erről manapság egyáltalán nincsen szó. És a munkástanácsok, amit egyébként tudom, hogy a legvégsőbbig kitartottak, tehát tulajdonképpen ők őrizték, ameddig lehetett még az ellenállást. A munkástanácsokról alig van valami szó. Pedig hát szerte az országban születtek, és létrejöttek azok a mindenféle forradalmi bizottságok, amelyek átvették az ország irányítását lényegében.
Hát,
mindegy, szóval ilyen a történelem. Sok arca van. Én nagyon szerettem Göncz Árpádot, aki egyszer azt mondta az 56-ról, ami így megmaradt bennem, hogy hát 56-ra azért mindenki úgy emlékszik vissza, hogy éppen milyen környéken és milyen utcában élt. És az mindannyiunk, és hát nagyon sokféle arca van, és ezt gondolom én a mai napig, hogy igen, ez egy nagyon jelentős történelmi esemény volt, amit nem szabad leegyszerűsíteni, és nem lehet újabb hazugságokkal eltakarni azt, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos, nagyon összetett és bonyolult szakasz a magyar történelemnek.
János, készül-e már az a könyv, amiről beszéltünk jó pár hónappal ezelőtt, mert ez a fejezet mindenképpen bele kell, hogy kerüljön.
Hát, remélem, hogy azért belekerül majd egyszer a történelem könyvbe is.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és viszont hallásra itt nálunk. Köszönöm.
Viszont hallásra.
Bródi János énekes zenész, zeneszerző volt a 117 perc vendége.